Rádió Didakta. Beszélgetések és történetek a kíváncsiságról, iskolákról és tanfolyamokról, vizsgákról, jegyekről és diplomákról, műveltségről és szórakozásról, mesterekről és tanítványokról, tanulásról és tudásról. Azoknak, akik tudják, hogy tudatlanok, és azoknak is, akik mindent tudnak már.
Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Albert Mária műsor szerkesztője szeretettel üdvözli Önöket, és szeretettel üdvözlöm a stúdióban Németh Szabolcs elődöt, Isten hozott.
Köszönöm szépen, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát a mi találkozásunk ürügye az, hogy az iskolai kicsapás engem már nagyon régen érdekel, tanárként is, de igazából diákként is volt alkalmam megtapasztalni ennek a fenyegető szelét, majd mindjárt ez a történet is kibomlik. De te nyilatkoztál egyet erről egy kisebb nyilvánosság előtt, ugye? És ott azt mondtad, hogy milyen izgalmas, nem is így fogalmaztál, mulatságos dolog az, hogy valamikor a kicsapás szélén álltál, és most visszatérsz tanítani a régi iskoládba. És ez engem nagyon meghatott ez a történet. Úgy gondolom, hogy nem csak mulatságos, hanem tanulságos is. Az embereknek az iskolához nagyon dinamikus viszonya szokott lenni, változó.
Ambivalens, fogalmazzuk így.
Igen, változó az, hogy mi történik az emberrel, és erről fogunk ma beszélgetni. Hogy éli meg az ember az iskolai esetleg kudarcot, vagy azt, hogy nem felel meg valamilyen elvárásnak, és aztán mi történik akkor, hogyha az ember visszatér ehhez az iskolához, és ehhez a beszélgetéshez szívesen várjuk a hallgatói hozzászólásokat is. Lehet telefonon beszélgetni velünk a 0265 22 20 22-n, vagy a 0365 42 44 34-en, és SMS-t küldhetnek a 0740 274 165-re. És most visszatérnénk a vendégünkhöz, akinek ugyan a nevét elmondtam, de a sokféle foglalkozási területére nem tértem ki. Hát rádiós szerkesztő, a meghívottunk, filmkritikus is, eseményszervező, és jelenleg épp helyettes tanár, tehát ilyen sok mindennel foglalkozik, és még nem is soroltam föl mindent. És persze, hogy ezt a rádiódidaktában megszoktuk, azzal fogom kezdeni, hogy mit kell tanulni, és hol kell tanulni ahhoz, hogy az ember aztán ennyi mindennel foglalkozzon. Beszélj nekünk egy kicsit az iskoláidról.
Hát én Marosi vízen születtem, ugye mindenki, akár magyarok is úgy hivatkoznak rá, hogy Toplica.
Igen, tudom, tehát én ugye is ott születtem.
Igen, igen, ezt mondtam, és mondták, és meg is akartam kérdezni tőled, de most akkor ezt hagyjuk, majd megkérdem műsor után, hogy hogy is volt ez pontosan. Igen, én Marosi vízen jártam ki a középiskolát, ami hát ugye szórvány magyarság. Tehát Hargita megy egyetlen olyan vidéke, ahol tényleg nevezhetjük azt, hogy a magyarság szórványban van, ez ugye ez a Bilbor-Tölgyes Maroshévíz rész, és hát volt egy ilyen döcögősen működő iskola, ez a Kemény János elméleti liceum, és ennek jártam ki, tehát egy első osztálytól 8 osztályig ott voltam, és hát nem volt nehéz. Mármint nekem akkor az iskola, a középiskolában nem volt olyan nagy kihívás, tehát mert első osztálytól relatív jó tanuló voltam, fogalmazzunk így. Tehát nyilván egy közösségben jártam iskolába. Egy olyan közösségben, nagyjából a tanítón ismerte a szüleimet, én ismertem a másik társamat óvodából, a szüleink ismerték egymást, tehát egy
ez
ilyen
egy közösség
hát közösségi iskola volt, ugye, ami egy picit másképp működik, mint egy nagyobb nagyvárosban működő liceum, tudod, ahol egy csomó mindenki érkezik, akár más városokból, ahol van egy ilyen objektivitása is az egész oktatásnak. Itt van egy pici ilyen kisközösségi, bensőséges viszony.
Én ezt nagyon kedvelem, én félek a gyáriskoláktól.
Igen, és hát ugye, hogy mondjam, akkor nem voltak ilyen versenyszellemű gondolatok a fejünkbe. Tehát igazából kicsiknek amúgy sincsen feltétlenül, vagy nem tudom, nekem nem volt. De mindig ilyen harmadik, negyedik, második tanuló voltam. Tehát, hogy így könnyedén vettem. Csak igazából, hogy mondjam, az 5-8-as anyagok az olyanok voltak, hogy igazából az ember nem mérettetett meg teljesen abból, hogy mit is tud. Tehát most matekből jó, vagy irodalomból jó. Tehát én nem tudtam.
Nem volt kedvenced.
Nem volt kedvencem, annyi biztos, hogy jobban szerettem olvasni, mint képletekkel dolgozni, tehát valahogy mindig az volt az élményem, hogy inkább nekiállok a házi olvasmánynak, inkább az ajánlott olvasmánynak is nekiállogatok néha napján, mint sem, hogy akkor most AB2-4-6-8-9 meg furcsa képleteket oldjak meg.
Értem, és akkor történt egy nagy váltás. Egyszer csak úgy döntöttél, több okból is. Erről már beszélgettünk egy kicsit, hogy ez egy komplex háttere van annak, hogy te eljöttél Marosévízről Marosvásárhelyre a Bolyai Farkas elméleti liceumban.
Igen, tehát nyilván, hogy az alapvető oka az egy ilyen kamaszos lázadás volt, ami hát jogos is volt, mert kevésbé is volt jogos, így most utólag átgondolva. Nem igazán ápoltam utolsó középiskolai évenben túl jó viszonyt a szüleimmel. Tehát konfliktusos volt a helyzet, de csomó, igazából visszatekintve most rosszul levezetett frusztrációk meg hülyeségek miatt. Tehát nem talált a szó, én is konok voltam, de ők sem kezeltek szituációkat a helyén. Tehát voltak konfliktus, óriási elvárásokat támasztottak velem szembe. Tudod, ez volt a probléma.
Ez azért ritka, hogy a család elvárása nagyobb, mint az iskoláé.
Igen, nézd, a szüleimnek voltak kellemetlen tapasztalatai nem az iskolával, hanem az iskola utáni lehetőségekkel.
A rendszerrel,
de leginkább az egyetem előtt ők megálltak mind a ketten. Tehát mind a ketten nagyon ambiciózusak voltak, hogy abban, hogy szerettek volna valami szakmát, valami komoly és felelősségteljes szakmát. Édesanyám orvosnak készült, de nem jött össze, édesapám pedig geológusnak, ügyvédnek, filozófusnak mind a három utat megpróbálta, és hát rendszeri visszaélések miatt nem sikerült egyáltalán bejutniuk.
Igen, tehát akkori egy olyan időszakban éltek, amikor az iskola egy kicsit az elnyomás rendszere, a beolvasztás rendszere, vagy annak a segítője lehetett, vagy éppen ennek a társadalmi szűrésnek, hogy bizonyos társadalmi kategóriákat szándékosan nem engedtek tovább tanulni, mondjuk ki.
Mondjuk ki, nagyon egyszerűen édesapámat kirúgták az egyetemről utólag, mert hogy kvázi valami ürügyet találtak arra, hogy nem akarnak magyar diákot. Édesanyám ugyanezt történt, 9-valahányan sikerült az orvosi felvételje, és visszapontozták. Semmilyen indokkal.
Ez egy másfajta kicsapás volt, ugye a témánál
igen,
vagyunk.
Igen, ez már kicsapás, lehetőségesen volt, meg is már kicsapták
igen,
őket.
Igen, tehát tulajdonképpen nem az történt, hogy ők valamit vétettek, valamit rosszul csináltak, hanem egyszerűen a rendszer nem akarta őket befogadni. De ugye a témánknál vagyunk, annál, hogy mennyire meg tudja határozni az embernek az életét, vagy a gondolkodásmódját, az, hogy az iskola őt elutasítja.
Igen, és hát gondolom, ez egy szülői reflex, én nem vagyok szülő, nem igazán tudom beleélni magam, de el tudom képzelni azt, hogy a saját sikertelünk megpróbáljuk kompenzálni majd a gyerekeinkkel. Tehát az, hogy ha nekem nem sikerült, akkor hát, ha a gyereknek sikerülni fog. Nyilván ezt lehet ösztönözni, ezt lehet erőltetni, nagyon sok esetben azt éreztem, ez utóbbi történik velem, illetve voltak még különböző problémák. A szüleim ellenségképeket kerestek például, megmagyarázzák a saját sikertelenségüket, amelyek nyilván nem rajtuk múltak. Hogy hát akkor a rendszerrel van, és az országgal van baj, meg stb. És hát volt egy kicsi nacionalizmus is benne, és nyilván egy román vidék mévíz alapvetően.
Igen.
Tehát nyilván interakcióba léptem különböző román gyerekekkel. Ezt sem nézték túl jó szemmel. Tehát nézd, nem haragszom rájuk, de férj is ne essen, hanem ezek rosszul kezelt helyzetek, amiket akkor nem tudtam megmagyarázni. Ők is rosszul csinálták, tehát ma már harmonikus a viszonyunk, tehát semmi félrejtés ne
essék. És megbántad, hogy eljöttél vásárhelyre?
De többször, meg most nem, tehát ebből a perspektívából egyáltalán. Tehát ugye én úgy jöttem el a Bolyaiba, ami szerintem akkor egy nagyon furcsa döntés volt részemről, hogy hát tetőzöttek különböző problémák, nem tudunk kitérni rájuk, mert a műsoridő is
igen,
szűk.
Igen, nem engedi meg.
Nem engedi meg, viszont én egy érzelmi döntést hoztam, nem egy tudatos döntést, tehát nem volt meg bennem az a megfontoltság, meg az a terv, hogy én miért akarok a Bolyaiba jönni. Tehát én el akartam menni otthonról. Ez volt az elsődleges ok. És volt nekem egy nagyon jó barátom, akivel a nagyszüleimnél találkoztam minden nyáron, egy faluban laktak a nagyszüleink, és Zsolt járt a Bolyaiba, akkor volt végzős, amikor én 8-ban végzős voltam, eljöttünk a ballagásukra, és én akkor eldöntöttem, hogy én ebbe a suliba szeretnék járni. Hát ugye tudjuk, hogy milyen díszes ünnepéllyel zárulnak a különböző milyen a ballagás köré milyen díszes ünnepély szerveznek, és imponáló volt nekem azt, tudod?
Igen, meg jól néz ki az épület,
persze,
meg
persze.
Jó a hangulat, meg ott egy csomó diák,
viszont,
meg jó fejek a diákok.
Viszont egy, hogy meggondolatlan volt, kettő, a szakválasztásom is meggondolatlan volt. Tehát nekem Zsolt nagyon erőltette, hogy menjek matek infoangolra.
Igen.
Csak hát, ha mondjam, 5-8-ban nem derül ki feltétlenül az emberről, hogy jó matekből, vagy nem. Jó-e a reáltantárgyakból, vagy nem.
Szereti-e, vagy
és hát én egy olyan ambícióval, hogy hát tök mindegy, bármilyen osztályba megyek, csak jöjjek el otthonról. Igen. És emiatt én E-osztályba mentem, ugye, ami matek info intenzív angol, és hát nem, nyilvánvaló volt az első pár hónap után, nem bírom. Tehát rengeteget kellett volna gyúrjak arra, hogy a többi diáknak a szintjére feljussak. Tehát nyilván voltunk páran, akik akik hasonlóan hozzám nem igazán mérték fel, hogy matekből ki is hullottak az osztályból 4-5-en.
Eltanácsolták őket?
Nem, hát ők vagy átvándoroltak más osztályba, vagy én átvándoroltam, vagy iskolát váltottak, tehát mondom, az ember, ugye ez megint az oktatásnak a rendszere, hogy hát nem tudatosítják a diákban már nagyon korán, hogy nem
ezt,
igen. Igen, de nem mérik fel, tehát nekem 5-8 amit a tanítóni beszélgessen el velem, hogy előtt miről szeretnéd tudni többet, a naprendszerről, a Pitagorasz téterről, vagy nem tudom, Arany János.
Petőfi
Sándor költészetéről. Tudod,
igen.
És hát én sem tudtam, én mindig olvastam, tehát mindig igen. Olvastam, inkább filmeket néztem már nagyon-nagyon korán, tehát hogy nyilván, hogy humánus kategóriába estem, és igazából azért kerültem E-osztályba, nem mondtam el, mert én F-be iratkoztam Starból,
igen.
Csak nekem 9-10...
Világosítsuk fel a hallgatókat, hogy az F az a társadalom tudományosztály, ahol aztán végül mégis visszakerültél oda. Igen.
Uh-huh. Csak hát nem is juthattam be, mert nekem 9-10 valamennyi volt a kísérettségim, és ami 9-20-szal zárult, azt hiszem, az F-nek az utolsó tanulója.
Igen, oda nagyon-nagyon gyurakodtak az emberek uh-huh. Abban az évben.
Igen, és hát ez az első fél év ez olyan volt, hogy tehát ilyen sokként élt a bentlakási élmény, tehát 9 fiú idegenek egy szobában, nekem nyilván otthon laktam mindig, nagyon szűk volt a szociális köröm, tehát 2-3 barátom volt otthon, akikkel így együtt csináltunk mindent, tehát kezelni ilyen új, teljesen új szociális hálót, teljesen új szemléletű iskolát, teljesen új várost, azért ilyen, nem voltam rá felkészülve, az az igazság.
És akkor kerültél a kicsapás szélére?
Nem, ez sokkal később volt, ez nem is sokkal később volt, hanem ez a tizedikbe volt ez talán. Őszintén,
de akkor már a társadalomtudományosztályban volt.
Igen.
Ezt hagyjuk egy kicsit homályban, okay, hogy fokozzuk okay. A drámai feszültséget,
okay.
És folytassuk a te tanulási útvonaladat, hogy aztán ugye sikerült átmenni a társadalomtudományosztályban, és akkor a film fotó mellett döntöttél.
Hogy milyen egyetemre megyek, azt tizedikbe döntöttem el körülbelül. Tehát én utána rájöttem, hogy itt bármit csinálok, tehát hogy elmentem az F-be, jó volt, nem volt matek. Tehát, hogy volt matek. Volt matek, de viszont a matek ilyen jók voltak, mert hogy már azt a matekinfos, igen, a matekinfos tudás, az nagyon jól tudtam kamatoztatni ilyen 3 szinten könnyebb matekben, tehát az nem volt egy probléma. Viszont hát az egész tanuláshoz való viszonyom, kicsit, vagy az egész intézményhez való viszonyom az ilyen dacos lett. Tehát, hogy én tudtam, hogy nekem itt kell lennem, én éreztem, hogy itt jó helyen vagyok, csak valahogy az egész iskolai tananyag, így éreztem, hogy így a fejemen keresztül nő, de akkor éreztem, hogy latint fennének kell tanulnom. Tehát igen. Én tudtam azt, hogy én ezt, hogy bemagoljam azt a 649 féle ragozást, az életben nem érzem úgy, hogy valaha tényleg felhasználnám. Miért tanuljak biológiát, hogyha itt vagyok egy társadalomtudomány osztályban, és valami a körvonalazódott nagyjából, hogy mit szeretnék. Tehát tudtam, hogy valamiféleképpen szeretnék mozgóképekkel foglalkozni, nem akkor irodalommal foglalkozni, vagy történelemmel foglalkozni.
Igen.
Tehát ezek az én fejemben benne voltak, és akkor rájöttem, hogy nekem ezekből kell tanulni. Tehát ezekből előtt tanulsz, de nem is biztos, hogy akarsz tanulni erre az órára, viszont akkor helyette olvasol, vagy helyette, mit tudom én, dokumentumfilmes sorozatokat nézel a magyar történelemről. Tehát, hogy én például rengetegszer nem jártam be órára, mert hogy éppen egész éjszaka olvastam valami akármit, aminek semmi köze nem volt a tananyaghoz, de tudtam, hogy ez nekem lehet, hogy fontos, meg izgalmas. Csak elaludtam az első 2 óráról. De hogy ezek mellett volt persze nyilván egy csomó ilyen, a bentlakási kör az egy ilyen, tehát a bentlakás az bentlakás.
Igen.
Tehát ott vannak viszonyok, vannak struktúrák, vannak klikkek, vannak iratlan szabályok.
Rangsorok.
Rangsorok, és hát egy, hogy mondjam, az iskola határon lájtosabb verzióban.
Igen.
És hát az egész rendszer is.
Lájtosabb volt, mint az iskola határon?
Igen, tehát mondjam, a szivatásokat én megúsztam, mert hogy én már ilyen kicsit vagán gyerekeskedtem már első napokban, ugye megkérdezték a nagyok, hogy kiszokott sörözni és kicigarettázni. És előd jelentkezett így a hátsó sorból, és akkor volt egy ilyen protekcióm. De tényleg ez a protekció, ez nagyon jó fogott, mert hogy rengeteg szivatás ment le például a társaimmal, akik szintén gólyák voltak, és én azokból jól kimaradtam, mert szerintem nagyon a fejezetére
volna. Ez egy nagyon érdekes történet, így most egy kicsit beleburjánoztunk a részletekbe, és nem a kicsapásról beszélgetünk, de tulajdonképpen arrafele tartunk, és várjuk
de
a
igen,
hallgatói hozzászólásokat nagyon. Is, mert hogy elszokott az fordulni, hogy azt mondják, hogy na, ilyen-olyan problémák vannak a gyerekkel, elküldjük internátusba. Ehelyett te magadat elküldted egy internátusba.
Igen.
Tehát tulajdonképpen megnevelted magad, egy nehéz helyzetbe hoztad magad, több szinten, ki kellett próbálnod, hogy mi a tehetséged. Most arra kérlek, csak azért, hogy egy kicsit az idővel tudjunk gazdálkodni, hogy fogjuk ezt rövidre. hogy jussunk el a Kolozsvári Egyetemig, és áruljuk el a hallgatóknak azt, hogy te ma milyen órát tartottál ugyanabban az iskolában, ahol ezeken a történeteken átmentél.
Hát azt mindenképpen hozzájárul a történethez, hogy igen, internáltam magam, fogalmazunk idézőjelesen így, igen. Viszont az történt, hogy haza akartam menni 9. első fél éve után, igen. És otthon nem volt hely az iskolában, hogy megtegyem. Tehát igazából voltam egy ilyen helyzetben, hogy nekem itt most ezt el kell végezni.
Igen.
És ebben nem tudtam beletörődni. Ezért következett az, hogy lógtam, nem tanultam nagyon sokáig.
Igen.
Tehát volt egy ilyen elveszettség érzetem, hogy inkább megúsztam dolgokat, mint sem, hogy felvállaljak dolgokat.
Igen.
Tehát ez történt. És ebben az érzésben elég sokáig benne voltam.
És hogy tudtál kirendülni belőle?
De úgyhogy elkezdtem azért tényleg ismerkedni, szerelmek, stb. Tehát, hogy lett egy ilyen otthon érzetem. Tehát először ezt kellett.
Beilleszkedtél az osztályodban? Vagy a közösségben,
az iskola közösségben. Tehát azt érezni kell, hogy nekem ott volt azért sok közösségem, mert hogy a bentlakás egy közösség, a régi osztályom az egy olyan közösség volt, hogy mint emberi közösség az nagyon-nagyon működött, az új osztályommal pedig pár emberre voltam csak jóban. Ott valahogy nem sikerült annyira az osztályközösséget megformálni. Tehát majd napig voltam es osztály találkozón decemberben, meghívtak. Tehát kb. Ilyen szinten vagyunk. Tehát, hogy meg a másik, majd kicsapásra rá fogunk térni, ugye? De az hozzátartozik az, hogy én egész nap az iskolába éltem. Tehát én láttam a hátterét az egésznek. Egy csomó mindenbe beleláttam, ami nem biztos, hogy egy reggel 8-kor bejövő, délután 2-kor elmenő gyerek tapasztal.
Igen, és utána elvégezted a fotófilmet Kolozsváron, és most helyettesítesz ugyanabban az igen. iskolában, tehát a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, mit tanítottál ma?
Igen, én Molnár Júlia tanárnő hívott meg, aki a képzőművészetnevelés tanárnőm volt, és ennek ez a projektje, hogy az órákat nem maga tartja meg feltétlenül tanterv szerint, most nem tudom, ezt jól eláruljuk, viszont annál szerintem sokkal-sokkal jobb dolgot csinál.
Kiegészíti a tantervet.
Kiegészíti a tantervet, így kell érteni, hogy a művészettörténeti tankönyv fejezeteit megfogta, és nem ő adta át az anyagot, nem diktálta be, meg nem ő magyarázta, hanem meghívott a fejezetekhez illő szakembereket.
És tehát, melyik fejezethez volt?
Én a fotótörténet, filmtörténet, vagy filmművészet, nem
ezt
tudom.
Ezt tanultad Kolozsváron.
Igen.
Élvezett tanítani a régi iskolában?
Nagyon, tehát ugye én gondolkoztam, ezt elvállalja, mert volt egy ilyen órás hezitálásom magammal, hogy akkor elődezős kell neked, vagy nem, mert hogy hidd el, rengeteg mindent van, mit csináljak, és ez így nem feltétlenül, tehát hogy mondjam, nagyon be kellett tuszakolnom a határidőnaplomba, hogy ez simán menjen. El is késtem pár szót. De hogy igen, nagyon-nagyon élvezem. Hát ennek volt előzménye is, tehát valamiféleképpen én már voltam 5-6 olyan helyzetben, hogy gyerekekkel kellett valamilyen viszonyt ápoljak ilyen oktatás szinten, tehát egy tábort vezettem
hát igen,
már.
Igen, meg a film népszerűsítési és filmklubos tevékenységed is egy kicsit.
Hát igen, csak más
mondhatnánk, hogy
de más egyetemistákkal mondjuk igen. megbeszélni valamit, vagy gyerekeket oktatni. Tehát meghívtak már a Trinitárius Egyházközségbe beszélgetni, akkor voltam rádiós tréninget tartani Kolozsváron liciseknek, meg mondom, szervezek egy tábort nyaranta, az udvartér alkotó tábor pártársam, és ott például licisekkel kellett foglalkozni 2 héten keresztül. És akkor mondjam, tehát ezek nélkül nem vállaltam volna be.
Igen, tehát úgy érezted, hogy van egy kis tudásod, amit kamatoztatni.
Igen, tudsz. Igen.
Jó, hogy is volt az, amikor majdnem kicsaptak?
Nem egy esethez kapcsolódik, tehát arról beszélgettünk zene előtt, ugye, hogy hát nekem volt olyan periódusom, hogy el voltam messze, hogy pontosan igen. mit is akarok. Ez abban nyilvánult meg, hogy órára sem nagyon jártam, nem igazán érdekelt, hogy most elkapnak-e sunyiba cigizni, vagy nem. Hát el is kaptak, hát órára sem jártam. És megint volt egy igazságtalan érzetem, hogy így ott volt 3 másik haverom, egész nap nem jártak iskolába, de olyan volt az osztály, hogy igazolt a hiányzásukat. Ez sem volt. Nálunk nem volt ilyen, nálunk azért elég komolyan volt.
Szigorúság
volt. És hát ugye 7 hiányzás egy magaviseleti jegy. Nyilván lehetett cselezni, stb. Hát most utólag ezt így minden diák szerintem meg szülő tudja, hogy hát a diák az cselez. Próbáltam cselezni, de ennek ellenére pont hozzátartozik a történethez, hogy bentlakásban laktam, tehát bármilyen bentlakási rossznak ítélt tevékenység, az végződhetett abba, hogy magaviseleti jegy levonódik. Mm. Tehát, hogyha mondjuk délelőtt a suliba szivaraztam, délután meg cigiztem bentlakásba, akkor az ilyen dupla
büntetés.
Hát nézd, tehát volt egy rész az volt, hogy hiányzás, a másik rész, hogy párszor fel voltam írva, akkor nem egyszer nem jöttem haza szilenciumra, Tehát ugye a bent lakásban kötelező volt 2 óra szilencio, meg 10-re mindig otthon kellett lenni, csak kimenővel lehet kilépni, hát megpróbáltuk kicselezni a rendszert. Akkor ez hozzájárult egy olyan eset, ami elég nevetséges. Voltam kirándulni Csehországban, és ellátogattunk arra helyre, ahol Hrabálnak volt a sörgyára.
Vagyis az a sör, amit ő szívesen ivott, igen.
Nem, tehát hogy neki a szüleinek, vagy nem tudom kiknek volt egy manufaktúrájuk. És hát ezt olyan nyitották, ezt a régi sörfőzdét, és hát limitált kiadású Hrabál arcképpel és brenddel ellátott söröket lehetett vásárolni. Igen. És hát nyilván én már nagyon szerettem akkor a Hrabált, én már olvastam akkor a Szigorúan Elzárt Vonatokat, olvastam a novellás kötetét, a Táncórák idősebbeknek és haladóknak, tehát itt ismertem a
filmet is.
Persze a filmeket, azt még hamarabb láttam, és hát emlékben megtartottam 3-4 olyan sörös üveget, amin a Hrabál portré volt.
Igen.
És én ezeket egy ilyen régi bőrönbe tartottam a bentlakási ágyam alatt. És hát ezt így, azt hiszem, tavaszi szünetkor ott hagytam. És hát nem tudom, akkor az igazgatónő, meg a nem tudom, az adminisztrátor, meg stb. Hát megkapták, és akkor nagy cirkusz, hogy a gyerekek isznak, mikor nem ott ittuk meg. Tehát ez félretés ne esik, emlékbe. Hát én az emlékbe hagytam, és magyaráztam, hogy ez nem egy hargitás örös üveg, ez egy Hrabás örös. Mit tudom, egy nagy cirkusz, amúgy is, mit tudom én, micsoda.
És ebből lett egy tanári konzilium?
Ebből nem lett tanári konzilium, ez úgy volt, hogy kicsapnak a bentlakásból, akkor az Oszi pedig felhívta a szüleimet, hogy akkor most mi a helyzet, meg úgy általánosan is mi van a gyermekkel, hogy el kell küldeni pszichológushoz, és hogy szerint ez ki kell a gyermeket csapni az iskolából, mert ez így, hát lehúzza az osztálymédiát, lehúzza a közösséget.
Igen, itt van az én problémám, hogy néha azt szokták mondani, és ezt hallottam sajnos tanártól, hogy hújjon a férgese. És én tanárként ezt egy rendkívül szomorú bukásnak tartom a pedagógus részéről, hogy ahelyett, hogy megpróbálna szóba állni evel az emberrel, ugye te most itt azzal kezdtük a történetedet, és ez így nagyon jó, hogy mi volt ennek a hátterében. Tehát neked ez egy rendkívül nagy változás volt nagyon sok szempontból, kerested az utadat, nem arról volt szó, hogy te nem akarsz tanulni, csak nem tudtad, hogy még mit pontosan, tehát minden ponton keresgéltél, és akkor egy ilyen helyzetbe kerülsz. Most gyorsan beékelem ide az én majdnem kicsapatásom történetét, mert ugye egy rendszerhez tartozik, tehát ez az enyém az a 80-as évek elején történt tulajdonképpen, 82, ha jól emlékszem, és azt tettük, hogy egy műhelyórán, ami a Bolyai Farkas Elméleti Liceum pincéjében történt, reszelnim kellett bizonyos dolgokat, elénekeltük többen a Mennyből az angyalt. És valaki elment a kapu előtt, meghallotta, és az lett a cirkusz, arról szólt, hogy vallásos, vagy egyházi énekeket énekelünk az iskolában, amit nem szabad. Tehát persze nem lett belőle tulajdonképpen se tanári, igazi tanári konzilium, se kicsapás, csak egy kis fejmosás az igazgatók előtt, és egy nagy fenyegetés, és egy rettenetes nagy rémület, és annak a tényleg ez a megalázás, és a, ugye te is rajongtál Hrabál, gondolom. És ez egy jó dolog. Hát hány tanár könyörögne most, hogy olvassák el Hrabált, vagy bármit, és te megőrzöd az emléküvegeket, mi meg elénekeltük a Mennyből az angyalt, és akkor ez volt ez a fenyegetés, hogy ráadásul nekem azért is volt traumatikus, mert én mindig nagyon jó tanuló voltam, és én kis éltanuló, és teljesen nem értettem, hogy most mi van, és hogy itt van egy rendszer, ami bedarál, és megijeszt, és valamiért le akar törni dolgokat benned, és azt hiszem, hogy ez a kicsapás, ez ilyen szempontból nagyon rossz megoldás. Tehát.
Pontosan, és látod a rendszernek az álságosságát, tehát ugye a ti időtökből azért tétje volt egy ilyennek, tehát így, igen, hogy mondjam, a szüleid részére is, meg az a rendszer úgy működött, hogy ezt nagyon erő, tehát hogy nagyon-nagyon tétje volt annak, hogy most az iskolában mi történik, mert nekem már az időben nem volt akkora már, viszont látom a régi reflexeket, tehát emlékszem, hogy a nevelőnő azt mondja egy másik bentlakótárs nőmnek, hogy ha a csáó rendszerben lennék, most úgy felpofoznál, hogy kiesnének a fogaid. Tehát erre emlékszem.
Minket nem pofoztak.
Mi se kaptunk a pedagógusoktól, nyilván egyszer sem, tehát nem volt ezzel probléma, viszont de láttam az észnek az álságosságát. Engem az, tehát engem mennyit 10. vagy 11. volt egy ilyen akcióm, hogy most itt tök mindegy, ebből a rendszerből ki kell kerülni, úgy is mindegy, hogy most te biológiából 6-os kapsz, vagy 10-es kapsz, vagy 32-es kapsz, teljesen mindenben nem ez a lényeg. Tehát én rájöttem. Tehát amikor ott állunk hárman a perzsaszőnyegen az igazgatóságban, és azért szidnak minket, mert cigiztünk, miközben olyan tömény cigifüst van, mert mind a három vezetőségi tag cigarettázott, és éreztem az abszurditását annak, hogy itt vagyok, azért szidnak, mert ha jön a szanepíd, és akkor mit fog mondani, és megbüntetik az iskolát, mert amúgy is milyen állapotban van, miközben ott van az a három ember, akik éppen szidnak, és mind a hárman cigiznek, tehát hogy mondjam, jöttünk be, és elnyomták a cigit, hogy szidjanak le, hogy miért cigizzünk. Tehát, hogy ez egy annyira abszurd helyzet, hogy nem értettem, hogy akkor most mi van? Tehát, hogy így, igen, tehát nézd, én azt tudom, hogy én is rossz
voltam. Vannak olyan vétségek, ahol megfontolandó az, hogy vagy esetleg inkompatibilitás, az, hogy rossz annak a gyereknek az a közeg, és akkor nem kicsapni kell, hanem elmagyarázni, hogy jobb lesz neki máshol, de talán ez se
ez igen. Ez a fölényesség, tudod, ez a képmutatás.
Tehát, valahol hogy, lehet.
Tehát, igen. Hogy miközben te valamit csinálsz, nem szisz le mást, ugyanazért kvázi. Oké, én kiskorú vagyok, oké, hogy nem szabad, oké, stb., csak hogy akkor azt csinál már úgy, hogy akkor legalább te ne akkor nyomtad volna el a piros Winchestert, ugye? Illetve hát emlékszem egy másik alkalomra, amikor ugye volt egy általán nem túl szeretett adminisztrátor a suliba, és az meg ilyen megalázott minket. Emlékszem, olyan volt, hogy így berángatott a laborba, és akkor most írjad, és most búcsúzz el az egész iskolától, és írjad, hogy mit csináltál, hogy ott voltatok a tusolóba, és nem tudom, ittatok, nem tudom mit. És
tehát ilyen velünk is irattak különben nyilatkozatot. Tehát, hogy el is mondták, hogy szó szerint mit írjunk bele, hogy mit is, tehát így diktálták részben, tehát nyilván, hogy a formát meg tudjuk tartani, ez volt a legijesztőbb ebből az egészből.
Csak ez az egésznek a ez a fölényesség, meg látod azt, hogy élvezi ez az ember, hogy most téged ott elkapott, és tehát, hogy nem arról volt szó, hogy valami nevelő szándéka, vagy felvilágosító szándéka, vagy tényleg...
Vagy épüljön az a gyerek, igen. Vagy az a közösség,
és igazából a kicsapás az majdnem meg is történt. Emlékszem, hogy ilyen közbenjárással volt. Emlékszem, hogy a haveromnak, mert ugye ez lett volna az utolsó csepp a pohárba, hogy a bentlakásba elkapott
rosszul
cigizni. Tehát a sörös vagy plusz a cigizés.
Igen.
És emlékszem, hogy igazából úgy volt, hogy akkor az igazgatónő azt mondta, hogy elég volt belőletek, és én már ott voltam, hogy pár napon át kerestem egy kintlakást, tehát úgy volt, hogy már kintlakásba megyünk azzal a haverommal, akivel ezt így elműveltük, ezeket az óriási nagy vétségeket, és aztán az ő osszia járt közben, és magyarázta ki az igazgatónőni, hogy mi is volt, hogy is volt, azért mégis nas, még egy esély, stb. És akkor igazából ott ezután lenyugodtak a helyzetek, én is vigyáztam, én is lenyugodtam, és kb. Akkor fogalmazott meg bennem, hogy nézzétek, én magyart akarok tanulni, törit akarok tanulni, ezt akarom tanulni, erre akarok hangsúlyt fektetni, és kb. Akkor már így jól éreztem magam, 11. osztály
és környékén. Akkor megnyugodtál.
Megnyugodtam, a médiám is szinte egy-egyet ugrott, tehát hogy így... Szerintem kellett két év, amíg valamiféleképpen ezeket a frusztrációkat, ezeket a nehéz dolgokat, meg ezeket a konfliktusokat így, hát felül tudtam kerekedni rajtuk.
És megtaláltad önmagad. Ez a kicsapás szele azért talán hozzájárult ahhoz, hogy megtaláltad az utat, de talán nem csak ez, hanem voltak más pozitív élmények.
Hát mondom azt, hogy közösséget találtam magamnak, akik elfogadtak, jól éreztem magam velük. Ez nem osztálytársak feltétlenül, hanem akár más osztályból, de így, hogy mondjam, kinyílt egy szociális háló, amiben jól éreztem magam. Igen. Ez az egyik. A másik az, hogy volt egy magyar óra élményem, amikor tényleg rájöttem, hogy itt most már fölösleges a rendszer diktálta tempót követni feltétlenül. Hát emlékszem, hogy a bűn és bűnhődésbe írtuk a felmérőt, és hát én elolvastam. Én emlékszem, hogy ültem nagyjámnál a kertbe, és végig olvastam, és így értettem, és emlékszem rá, és magyarul van, írjuk a felmérőt, és hát...
Egyébként ez most olyan bizarr felmérőt írni bűn és bűnhődésbe.
Igen.
De jó, oké?
Okay. És hát írjuk nagyba a felmérőt, én megírom a, nem tudom, 3,5 oldalnyi értekezésemet róla, mikor másfél oldalnál tartok, hátrafordul a velem szembe ülő diák, és azt kérdezi, hogy te előd a bűn és bűnt, és a dráma vagy regény? Hát mondom, hogy oké, tehát ha ezzel az információval dolgozik, akkor egy, hogy nem tudom, hogy írt eddig másfél oldalt, ő is, de megmondom neki, hogy a regény. De kikapjuk a felmérőt, én kapok egy 8-50-et, kap egy 10-est. És éreztem, hogy
azt sem tudta, hogy dráma vagy regény. De hát van dramatizált változata. Lehet, hogy látszott valamit.
Ne filozofáljuk el. Tehát Dosztojevszki nem drámát írt,
nem
ugye?
Drámát.
Én is ugye.
És nagyon fontos, hogy az regény volt, mert ráadásul egy polifonikus regény, ezt már utólag biztos tanultam.
Csomó ugye vonatkozása volt, és hát, hogy mondjam, az enyém, az én értelmezésem is benne volt, meg tanultam is hozzá, meg olvastam is hozzá, meg amúgy is érdekelt.
És igazságtalannak érezted a jegyet?
Hát persze, tehát hogy
és
most
akkor
elolvastam. Hát azt mondtam, hogy kész, tehát hogy ennek semmi értelme. Tehát tényleg ennek a szituációból kiindulva, vagy előd kitalálod azt, hogy neked de leülsz, lefenekelsz, és eldöntöd, hogy
mit
akarsz tanulni, és milyen irányba akarod az életet elképzelni. Tehát, hogy legyen egy terved arra, hogy tuti biztos olyan, mit fogsz választani, hogy latin nem kell, tuti biztos matek nem fog kelleni. Tehát kijelöltem magamnak, hogy vagy történész szeretnék lenni, imádtam a történet, mai napig is, vagy valamiféleképpen filmekkel foglalkozol, vagy társadalomtudományok, vagy irodalom. Tehát ugye ez a négy opció volt, és ez, ugye az ember fejlődik az évekkel.
Csináltál magadnak egy tervet erre?
Egy tervet, hogy én erre meg erre koncentrálok. A többiből legyen, ami lesz, a média lesz, amilyen lesz, hogyha a magyar érettségim jó lesz, és tízes lett, akkor oké, és tízes lett. Ha tör érettségim jó lesz, akkor oké, jó lett, a többi nem érdekel, menjek át, és nem érdekel. Tehát, hogyha az ember ezeket a görcsöket elengedi, most a média számít, és csak a média, akkor az ember kicsit felszabadul. Igen. És rá tudtam koncentrálni például arra, hogy már 12. elején kezdek olvasgatni anyagokat, amelyek majd kellenek a felvételire, stb. Tehát, hogy kicsit elengedtem, kicsit megnyugodtam.
És magadnak tanultam.
És magadnak tanultam.
Itt közben érkezett egy érdekes üzenet, és ezt most pont ide beékelni, mert talán talál, azt írja nekünk Zoltán, és köszönjük, hogy hallgat bennünket, hogy jó estét, Erdély. 6-8-ig első tanuló voltam, szakliceum csak románul volt, nem ment. Kerültem az iskolát. A másodévet megismételtem, aztán anyám vett egy tévét. Addig néztem, míg kezdtem érteni, gondolom a román nyelvet. Aztán az egyetemet 10-essel fejeztem be, küzdeni kell, Zoltán. Köszönjük, köszönjük. Ugye, és végre egy pozitív történet a tévéről. Annyit szidják a tévét, igen.
Hát, hogy nekem volt egy társam, akivel majdnem kicsaptak pontosan, egy Tamás nevezetű barátom, aki hát egy nagyon gyenge tanuló volt. Ő német osztályba járt, társi németbe, és viszont, tehát volt egy ilyen 6-70-es médiája mondjuk, viszont sorozatban nyert az országos német olimpiászokat.
Tehát érdekes módon azt tudta.
Hogy tanulta meg? Úgy, hogy a szülei, amikor dolgozni mentek, vagy a fickó hazajött az óvodából, akkor oda tették a német rajzfilmadót nézni. Ő Dicső Szentmártoni, ezért rengeteg német adó volt ott valamiért. És egyszer csak, tehát elteli 2-3 év, amikor a gyerek folyamatosan német rajzfilmadókat néz, és leülnek egyszer egy, nem tudom, ifjúsági galantfilmet megnézni a szüleivel együtt. A gyerek még feltétlenül olvasni nem tud, románul főleg, és hát kacag különböző vicces szituációkon. És nem valami vizuális poénok voltak, hanem hát, hogy azt mondja a szülőknek, hogy értem, amit mond a bácsi.
Igen,
tehát egyszerűen megtanult németül. Oké, ezt soriban még fejlesztette, és ő mai napig is némettel foglalkozik, valami német üzleti szakon végez egyetemet, de mondom, az iskolában majdnem kicsapták, csomót bukott, az érettségit is majdnem elvágták, viszont most nagyon jól kereső munkahelye van, és egy remek szakember.
Igen, most már nagyon közeledünk a műsoridőnk végéhez, úgyhogy egyrészt beszéljünk még egy kicsit erről a visszatérésedről. Uh-huh. Ugye azt már elhangzott, hogy szívesen tértél vissza, mert úgy érezted, hogy van mit adni a fiatal generációnak. Látod-e magad valahol az iskolapadban? Látsz-e egy mostani német elődöt ott? És még mit szeretnél tanulni, vagy mit tanulsz most, ez a két kérdés záróként?
Te nyilván én azzal a szándékkal léptem be, hogy a tanári manírokat azt teljesen levetközöm. Tehát, hogy én partner vagyok most abban a 45-50 percben, én a lehető leginger küszöbön szeretnék kommunikálni velük, tehát ne aludjanak el, tehát nem tudom, bedobsz két tanáros viccet, bedobsz egy nem tudom milyen ötletet, hogy most beszéljünk erről, igen, nem, stb. Tehát nekem ugye nincs tétje feltétlenül annak, hogy hogyan vezetem le az órát.
Hát tehát, van, szeretnéd, hogyha figyelnének rá.
Igen, igen, de sikerült, tehát képzeld, hogy kicsengettek legutóbb, és nem szóltak, és azért ez nagy szó.
Hát nagyon nagy szó,
meg igen. Meg így kérdeztem, és válaszol. Nyilván, hogy én filmtörit tanítok, de most például legutóbb megnéztünk egy Apple reklámot, amire lehet eldönteni, hogy most videoklip reklám, vagy egy performance, és akkor ebből kiindultunk, hogy akkor most...
Egy kis a vizuális kultúra az hova jutott.
Nem, hát mivel már vettük a néma filmeket, meg ilyen olyan műfaj filmeket, meg a műfaj hogyan alakultak, stb. Arról akartam egy kicsit beszélni nekik, hogy ugye a filmnél nehéz eldönteni, ki a szerzője a filmnek. Uh-huh. Sokan csinálják sok embernek ezért, és a pénz ugye közrejátszik a filmkészítésben nagyon, ezért nem is gondoljuk, hogy néha vannak filmes alkotók. Tehát, hogy azt mondom a gyerekeknek, ezt is játszottuk elő Rejtőjenő, akkor mire gondoltok? Milyen történetekre? Azt mondom nektek, hogy Salvador Dali, akkor milyen festményekre gondoltok? Azt mondom nektek, hogy Spike Jonze, akkor mire gondoltok? Semmire valószínűleg. Meg az egyik legfontosabb kliprendező, meg nagyon fontos filmrendező, és minden film és klip ugyanarról szól. Tehát, hogy vannak autentikus alkotók, filmek mögött, és hát nem látszanak, mert hogy ugye előbb látszik a leforgatott vizuális anyagon a színész, vagy nem tudom, tehát ugye moziba is úgy megyünk, hogy milyen filmet nézünk, hát a Brad Pittest, nem amit Ridley Scott rendezett. Tehát erről akartam egy kicsit, hogy lássák azt, hogy filmek mögött vannak alkotók.
Valaki kitalálja ezt a dolgot.
Igen, tehát nem annyira intim, mint egy könyv, hogy írja a címet, és akkor a szerzőt, nem olyan, mint a festmény, hogy szignózva van, hanem hogy lássák, hogy ez is egy alkotói folyamat, még a videoklipről is van szó, vannak alkotók. Erős víziójú alkotók, kvázi művészek vannak.
És úgy érzed, hogy fogékonyak?
Igen, tehát megnéztük ezt az anyagot, és mindenki, wow, de jó néz, mert tánc
milyen
van
osztályban
benne,
stb.
Tizedik osztályok. És mindenféle profilú. Pont nem társisok, egyik sem társis. Egyik sem.
Jó, és akkor most röviden arról, hogy mit tanulnál még, vagy mit tanulsz?
Jelenleg beszédtechnikát tanulok. Nagyon hadarok, és néha nem kapom a szavakat, meg őzök, most már egyre kevesebbet őzök. Illetve én elvégeztem ugye a mesterinek az első évét a kommunikáció szakon, még Csíkszeredában, amikor ott laktam, viszont nem fejeztem be, mert elkezdtem dolgozni, és úgy éreztem megint, hogy sokkal jobb, hogy milyen szakmai tőkét építek magamnak azzal, hogyha elkezdek dolgozni, tehát már irogattam filmekről, hívtak ilyen-olyan helyekre, dolgoztam a rádiónál, szerveztem dolgokat, és úgy éreztem, hogy nem éri meg azt a mesterit olyan formában befejezni. Az is egy kényszerű döntés volt, ez egy másik téma lenne, és hogy mit tanulnék most? Hát most megbíztak egy kutatással, készül egy Erdély mozgókép történetet feldolgozó kutatás, és marosvásárhelyi amatőr filmes műhelyeket kell kutatnom. A rendszerváltás előtt volt egy bácsit Marosvásárhelyen a 70-es években, aki hát egy ilyen kvázi tiltott, idézősen underground ilyen filmes műhelyt vezetett, ahol különböző kisfilmek készültek. Ezek a fickók mai napig is készítették, dolgoznak, leginkább tévén, nem tudom, Ház Sándor neve mond valamit,
igen,
vagy Miholcsa Gyulának a neve
igen.
mond valamit.
Igen.
Nem igazán van dokumentálva ez a műhely, amit
és ezzel szeretném foglalkozni.
Hát megbíztak, hogy október egy kicsit kutassam ezt, hogy van-e tanulmányt kell írni belőle, és hogyha ez az anyag, amit ha előbányászok, vagy nem is, attól függ, milyen bő lesz ez az anyag, meg tényleg milyen aktívan működött ez a filmklub, akkor esetleg én ezzel az anyaggal lemesteriznék.
Tehát, visszamennél a kommunikációra? Befejezni?
Kommunikációra, ugye mesteri az laza, tehát akár Kolozsváron
de
a filmszakon.
De akkor inkább kezdenél egy új mesterit.
Inkább. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha akkor filmszakon lediplomáznék ezzel mesterin, hogyha ez így összejönne.
Ehhez sok sikert kívánunk.
Köszönöm.
Íme megélheti azt az ember, hogy majdnem kicsapják, aztán még tanulni akar. Ezt szerettem volna demonstrálni ma. Köszönöm szépen előd.
Én is köszönöm szépen.